kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok a mikrofonnál a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden, múlt heti műsorunkban Erzsébet városról beszéltünk a hallgatóknak. A település évszázadokon át számos népnek adott otthont, de a mai arculatát az ide letelepedő örmény közösségnek köszönheti. A Nagykükülő partján fekvő város Medgyes és Segesvár között szinte félúton Maros és Szeben megye határán fekszik, határtelepülés a Szászföld. Erzsébetváros az igazi Erdély képét tárja elénk, amelyben népek és vallások hosszú évszázadokon át éltek együtt, magyarok, örmények, szászok, románok és cigányok. A település arculata mára megváltozott, és az egykori gazdag örmény örökséget már csak a kőbe zárt épületek őrzik. A település jelentősége túlmutat határain, és a népek együttélési modelljét tárja elénk. Témánk egy esemény, amely az erdélyi örökség része.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke. Puskás úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, nagyon örvendek annak, hogy újból együtt lehetünk, és az örmény örökségről beszélhetünk Erdélyben. Ugye elmúlt adásunkban szó volt arról, hogy kik is az örmények, hogyan telepedtek Erzsébetvárosra, és hát amit mindenkinek erdélyiként illik tudni, hogy az örmények tömeges erdélyi megjelenése a 17. századra tehető. Több határmenti településen telepedtek le ekkor. Központjuk Beszterce volt, ugye, ami egy jelentős szász település volt abban az időben. Szamosújvár, Arménopolis abban az időben nem létezett még, mint örmény település, és Erzsébetváros is csak később vált az örmények számára egy jelentős központtá. Erzsébetvárosról, ami ugye hát kötődik valamilyen formában Marosvásárhelyhez is, hiszen több örmény család telepedett át Erzsébetvárosról Vásárhelyre. Alapvetően, mint közösség, jelentős örmény közösség az 1600-as évek végén alakult ki, és nagyon fontos volt az, hogy ez a közösség is, mint minden más erdélyi örmény közösség, apafi fejedelemtől kiváltságlevelet kapott. Ez azt jelentette, hogy bírót választhattak, megválaszthatták a lelkészüket, papjukat, de ami a legfontosabb volt, hogy Erdély területén szabadon kereskedhettek, hiszen ez egy alapvetően egy kereskedő nép volt. Aztán folyamatosan a bécsi udvartól kiváltságleveleket kaptak, mezővárosi rangra emelték a települést, pallos jogot kapott, míg aztán 1786-ban II. József császártól szabad királyi városi jogot is kapott a település, ami hát rengeteg kiváltsággal járt abban az időben. Tehát el lehet mondani azt, hogy a fejedelmi apafi kastély mellett kifejlődött település az erdélyi örmények nagyon fontos központja lett, és mára az erdélyi örökség része, maga a város pedig kőbe zárva őrzi az örménység emlékét, úgy, ahogy hallottuk a felvezetőben. Most kérdés az, hogy mi lesz ezzel az örökséggel?
A múlt heti műsorunkban arról hallottunk bővebben, hogy az erzsébetvárosi örmény közösség hogyan szervezte meg az életét. Az örmények azonban csak később érkeztek a településre, kik laktak, kik laknak itt, és a település miként mutatja a népesség szempontjából Erdély igazi arcát.
Mi büszkén valljuk azt, és tudatosítjuk mindenki számára, hogy Erdély egy több nemzetiségű országrész. Az Árpádházi királyok is befogadtak ide népeket más-más indítatásból. Erdélynek a keleti része elsősorban Székelyföld határvidék volt, de ugyanúgy a dél-erdélyi részek is határt képeztek, tehát nagyon fontos volt, hogy ezeket a régiókat, ezeket a részeket megerősítsék. És hát ilyen szempontból nagyon fontos Erdélyben a német lovagrend betelepedése, de még azelőtt a szász betelepedés, amikor ugye létrejött a Királyföld, létrejöttek csodálatos lovagvárak Erdélyben, amik most is látogathatók. Tehát azt lehet mondani, hogy Erdély ebben a korban népesség szempontjából is megváltozott. Már éltek akkor is örmények Erdélyben, de a jelentős számú örmény közösség, amint említettem, csak a 17. században alakult ki. Most Erzsébet városról azt kell tudni, hogy az erdélyi szászok alapították ezt a települést. Ebesfalva, hiszen eredetileg így hívták a települést, a mai város északkeleti részén terült el, egy kicsit fennebb, tehát a Kükülőtől távolabb helyezkedett el, több mint valószínű azért is, hogy óvják a települést a Kükülő áradásaitól. Az 1332-es pápai tizedjegyzékben Ebes néven említik, néhány évvel később Ebesfolva néven szerepel, és 1637-ben Ebestfalúj névvel találkozunk a település esetében. A neve az Ebb kutyaszóból származik, szinte egyértelmű, hogy első hallásra is. A névadás alapja állítólag az volt, hogy a betleni Betlen család itt tartotta vadász kutyáit, vadász ebeit. A szászok alapította a településen azonban kezdetben magyarok és később román nemzetiségűek is éltek. A település 1447-től lett az apafi család uradalmi központja. 1552-ben, és egy nagyon fontos esemény, apafi Gergely, aki dobokai főispán volt, Martonuczi fráter György főudvarmestere, megvásárolta a betlenek birtokrészeit is, majd felépítette a csodálatos reneszánsz várkastélyt, amely jelen pillanatban ugye kissé romos állapotban található, közvetlenül az örmény templom szomszédságában, kissé talán el is nyomja ez a hatalmas örmény főegyház, hiszen annak nevezzük ezt a csodálatos kastélyt. Fontos volt ugye, hogy a kastély körül új jobbágytelkek jöttek létre az uradalmi földeken dolgozók számára. Ezt a korszakot azért tartom én személyesen fontosnak kiemelni, mert arról tanúskodik, hogy ez a kis kükülmenti település intenzíven bekapcsolódott az erdélyi, hát mondhatni azt arisztokrácia életébe is, hiszen az udvarban, a apafiak udvara által hát nőtt a település jelentősége is. A kérdésre választ adva, tehát az örmények megjelenése előtt ebben a kis faluban, Ebesfalván éltek szászok, magyarok, románok, akik alapvetően tehát a családi, apafi családi birtokon dolgoztak. A település történetének másik jelentős eseménye azonban, ami a mai arculatát is meghatározza, az örmények megjelenése és letelepedése volt, akik, amint már beszéltünk róla, több hullámban is érkeztek ide, tehát Ebesfalvára, a két apafi fejedelemsége idején. Ilyen szempontból fontos kiemelni, hogy az 1600-as évek végén az örmények nem csak itt telepedtek le kifejezetten Ebesfalván, hanem belakták a település körüli falvakat is, mint Szászváros vagy Szászernye. Tehát kisebb családok vagy egy-egy család letelepedett a környező település. Is. Ez egyértelmű volt, hiszen kereskedő nép lévén nagyon fontos volt számunkra, hogy folyamatosan újabb és újabb piacokat találjanak, hiszen ezek biztosították megélhetésüket is. Nagyon érdekes az én családom története, akik eredetileg lázárok voltak, lázárián családból származom, de szentpéterieknek nevezték őket, Marosvásárhelyen is így élt, jelent meg a család. Ilyen nevet találunk Csíkszeredában is, Csíkszépvízen is. A lényeg az, hogy amikor ők Erzsébetvárosra telepedtek, valahonnan a mezőségről, Úzdi Szentpéterről, akkor az erzsébetvárosiak a szentpéteri nevet adták nekik. Tehát Úzdi Szentpéter nem volt egy jelentős örmény központ, de egy-két család számára egy megélhetési pont, forrás lehetett, és utána persze vándoroltak, és így telepedhettek át Erzsébetvárosra az én őseim. Tehát ilyen település, ilyen jellegű migráció létezett a korabeli Erdélyben. Egy másik kedves történetemet osztanám meg a kedves rádióhallgatókkal. Tavaly egy kedves fiatal egyetemista keresett meg, hogy a családjának mintha örményes hangzású neve lenne, de a család szintén nem lakott Erzsébetvároson, nem is Vásárhelyen, hanem a kettő között egy kis faluból származnak, tudomása szerint. És rákérdeztem a hölgyre, hogy nem-e voltak véletlenül kocsmárosok az ősei. De igen, jött a válasz. és hogy hát honnan találtam én ki. Magyarázat az, hogy a falvakon, településeken többen éltek örmények, akik kereskedtek, és persze volt közöttük kézműves is. A kocsma azonban abban az időben nem csak egy ital kimérést jelentett, hanem amolyan falusi kisbolt is volt, és hát a falusi kocsmák működtetése kimondottan érvényes az örményekre, az erdélyi örményekre, akik mindennel kereskedtek, tehát nem csak ital kimérés volt a kocsma. Nagyon érdekes, például a vásárhelyiek, idősebb vásárhelyiek emlékeznek még a Duduc sarokra, így használtuk a főtér felső részében található Kossuth utca sarka és a Rózsák terek közötti sarkot Duduc sarok. Itt Duduc Ferenc és Duduc István örmény kereskedők Pokróctól kezdve magokig és különféle élelmiszerekig, gépekig mindennel, szinte mindennel kereskedtek. És hát Erzsébetvároson is volt egy ilyen kereskedelmi központ, egy szupermarket, ha szabad ezt így mondani. De aki Vas Albertet olvasta a Fontenelli boszorkányokban is, örmény kocsmárossal találkozunk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Erdélyben az örmények kifejezetten ezeken a településeken telepedtek csak le, hanem voltak szorványosan megjelenő örmény családok, akik egy-egy településen kézművességgel, kereskedéssel, kocsmatartással foglalkoztak. Tehát nagyon érdekes ilyen szempontból is kutatni ennek a közösségnek az életét. Tehát Erzsébetvárosra is ez érvényes, hogy igen, ott volt Erzsébetváros, mint központ, de körülötte a falvakban is éltek örmények. Tehát azt lehet mondani, hogy az apafiak mellett az örmények is meghatározták a település életét, népességét. Az örmények tették szabad királyi várossá, és hát nekik köszönhető az is, hogy Ebes falvából aztán majd Erzsébetváros, Elizabetopolis vagy Elizabethenstadt lett. Érdekes azonban megemlíteni itt, hogy a románok egészen 1918-ig Ibás Falónak nevezték Erzsébetvárost, és csak azután lett belőle Dombrowen. Kérdés ugye, hogy milyen volt a lakosság nemzetiségi vallási megoszlása. Az örmény közösség konszolidációja idején 1727-ben például 77 jobbágy családról mesélnek a források, ebből 69 család román és a többi 8 magyar család volt, akik a település különböző részein laktak. A magyarok a kastély körül, ami a település akkori örmény központja mellett található. Az örmények, miután 1758-ban Mária Terézia császárnő is megerősítette őket, rendezték a városképet, széles utcákat, rendezett utcafrontokat alakítottak ki, kialakítva a mai település arculatát. Ekkor a magyarokat a Nagyküküllő felé eső külső városrészbe, a románokat a régi Ebesfalva helyére költöztették. A Kotkorován negyedbe telepítették, vagy éltek a cigányok. Az örmények azonban sohasem éltek nagy számban a településen, de Erzsébetváros örmény város volt, és ők irányították a település mellett Erdély más, elsősorban székelyföldi örmény közösségeinek civil és egyházi életét is. Egyes források szerint 1850-ben körülbelül 2200 lakosa volt a településnek, amelynek csak egyharmada volt örmény. Tehát azt lehet mondani, hogy 700 örmény élt a településen. Jakubinyi György örmény katolikus kormányzó érsekúr összeállításából tudjuk, hogy az erdélyi történelmi sematizmus szerint a településen 1882-ben 460 örmény katolikus élt, ami nem nagy szám. De 1913-ra számuk már 200-ra csökkent. Alexa Ferenc örmény plébános jelentése szerint 1954-ben már csak 102 örmény élt, 2000-ben 16, míg 2014-ben 21 örmény katolikus élt Erzsébetvároson, a megbízott római katolikus plébános évi hivatalos jelentése szerint. Most az adás előtt áttekintettem egy kicsit a 2002-es népszámlálási adatokat, és hát meglepő, a településnek 8419 lakosa volt 2002-ben, aminek 72,9%-a volt román, 13,8% cigány, 11,7% magyar és 1,5% szász. Az örményekről nem tesznek említést, tehát valószínű, hogy ők vagy a románokhoz, vagy a magyarokhoz számítottak, íratták magukat. 2003-ban a plébániai nyilvántartásban, amit egyébként Segesváron vezettek abban az időben, a római katolikus plébánián 12-13 örmény katolikusról tudtak. Ekkor 2004-ben volt az utolsó örmény katolikus első áldozás is Erzsébetvároson. Szent Péteri István, hát már daliás fiatalember volt első áldozó örmény katolikus ritus szerint. Most a legutóbbi népszámlálás adatai szerint mintegy 100 fővel csökkent Erzsébetváros lakossága, 7388 lakosa van a városnak. Érdekes módon a cigányok számaránya nőtt 13,8%-ról 17,44%-ra, és úgy tűnik, hogy ez a tendencia folytatódik, és kíváncsian várjuk a következő népszámlálási adatokat. Érdekes, sokan nem beszélnek erről, de a településen éltek zsidók is. 1910-ben például 170 zsidó élt Erzsébetvároson, volt és van ma is zsidó temetője a településnek. 170 nem egy kis szám, ha figyelembe vesszük, hogy mintegy 600-700 örmény élt itt. Persze 1914-ben jóval kevesebb, tehát a zsidó közösség is jelentős volt a településen. Egyébként azt is el kell mondani, hogy az itt élő nemzetek a különféle erdélyi egyházakhoz, felekezetekhez, hitközségekhez tartoztak. Erdély igazi arcát tárja elénk ez a nagyküküllő menti kis település. Minden erdélyi jelentős, mondhatni jelentős nemzetiség élt a településen, és hát a társadalmi rétegződés tekintve az arisztokrácia képviselőitől a jobbágyokig, a szabadpolgárokig, majdhogy nem minden társadalmi réteg képviseltette magát.
Legutóbb röviden arról is beszéltünk, hogy ide különböző örmény családok telepedtek. Mennyire jellemző egyes családok jelenléte a településen, és vannak-e jellemzően erzsébetvárosi családok?
De viccesen azt szoktam mondani, hogy mondd meg, hogy hívnak, és én megmondom, milyen nemzetiségű vagy, örmény vagy-e vagy sem, mert vannak jellemzően örmény nevek, amik alapján könnyen eligazodhatunk az erdélyi nevek bábeli zűrzavarában, és könnyen megtaláljuk, hogy ezek az örmények románok vagy magyarok között éltek, hiszen ezzel a két néppel keveredtek Erdélyben az örmények. Ha pedig örmény származásúval találkozom Erdélyben, általában azt is meg tudom mondani, hogy az illető melyik örmény kolóniáról, melyik településről származik. Ez pontosan onnan lehet tudni, hogy a családok letelepedéséről beszélünk az erdélyi közösségekben, és családok voltak azok, akik ezeket létrehozták. Természetesen voltak átfedések is, de pontosan lehet tudni azt, hogy melyik család hova telepedett, és ebben hihetetlenül pontos forrás anyag számunkra a temető. 2007-ben felkérést kaptam a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettől egy temetőkutatás elvégzésére Erzsébetvároson, és hát ennek során szembesültem azzal, hogy milyen családok élnek Erzsébetvároson. Összesen 51 család nevet sikerült beazonosítani. Közülük megemlíthetem a legfontosabbakat, akiknek a családjai tovább élnek, nem csak Erzsébetvároson, hiszen tudjuk azt, hogy innen elvándoroltak az örmények, hanem például a marosvásárhelyi örmény magyar közösségben, a vásárhelyi temetőben, Budapesten találunk Erzsébetvárosról elszármazott örményeket, és ezt a család nevek alapján tudjuk beazonosítani. Tehát a legfontosabb családok, amelyek még ma is élnek szétszórva, mondhatni azt Erdélyben, a Kárpát-medencében, ugye az Ábrahám, egyesek az Ábrámot is ide sorolják, a Bogdánfi, a Csíki, Csizmadia, Dajbukát, Dániel család, az Izsák, Jakab, Jákóbi, Karácsonyok, Kisek két essel, a Kopac család, Lázár, Lukács, Márton, Murád vagy Murádin, Pap két P-vel, a Patrubányok, a Szentpéteriek és a Tarisznyások. Ezek élnek, tovább élnek, viszont vannak teljesen eltűnt családnevek, amiket nem igazán találunk, például a Maxinok vagy a Medve család, a Persiánokról nagyon kevés tudomásunk van, akik ugye a Szentpéteriekkel kerültek rokonságba. Tehát ilyen családneveket találunk, és ezek alapján mi meg tudjuk pontosan határozni, hogy az illető család, teszem fel, ha most Kolozsváron él, meg tudjuk mondani, hogy honnan származik, Erzsébetvárosról származik, vagy Szamosújváról, vagy Gyergyóból, vagy Szépvízről. Természetesen vannak átfedések is, hiszen szentpéteriek élnek Vásárhelyen, élnek Erzsébetvároson, de gondolom azt, hogy Csíkszeredában is hallgatóink között vannak a csíki szentpéteriek.
Említette, hogy most nagyon kevés örmény él a településen. Hová lettek innen az örmények?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tény, hogy a 19. század második felében felerősödött az erdélyi örmény közösségben a magyar nemzetbe való integráció igénye. Ez gyakran elhangzott talán az örményekkel kapcsolatban, és alapvetően a honfisítással függ össze, vagyis hogy beemelődhettek-e az örmények a magyar nemzetbe, és ha igen, akkor ez egyértelműen a társadalmi ranglétrán való felemelkedést jelentette, és hát tanulmányokat is folytathattak, és így tovább. Tehát az örményekről tudjuk azt, hogy ők kereskedők voltak, kézművességgel is foglalkoztak, viszont amikor a honfisítás után megnyílt annak lehetősége, hogy gyermekeiket taníthassák, akkor nagyon sokan Erdély nagyvárosaiba, iskolavárosokba küldték gyermekeiket, akik közül többen nem tértek haza szülőhelyükre. Az első hullámban tehát az örmény telepeseket a kereskedők és a kézművesek hagyták el, mint például Vásárhely esetében is a 18. században többen telepedtek át Erzsébetről Vásárhelyre, mert ez egy vásárhely volt, viszont a második, mondhatni azt, fázisban a honfisítás után többen tanulmányi szempontból mentek el, hagyták el a településeket, és nem tértek már vissza Erzsébetvárosra. Tehát az első hullám a 18. században hagyta el a települést, a második hullámban a 19. századtól kezdve távoztak el Erzsébetvárosról, és más örmény településről is az örmények. Természetesen ehhez hozzájárult aztán Trianon, a két világháború, és a kommunizmus idején az iparosítás, amikor nagyon sokan ugye városra költöztek, és hát akkor teljesen megváltozott az erdélyi magyar örmény közösség tehát élettere is Erdélyben. Tehát ma azt lehet mondani, hogy Erzsébetváros a két háború, Trianon, a bécsi döntés és a kommunizmus nyomait hordozza. Többen Budapestre menekültek innen, akik pedig Erdélyben belül vándoroltak el, többségében Marosvásárhelyen telepedtek le, de egyértelműen találkozunk velük több erdélyi nagyvárosban is.
Elnök úr, hol találjuk most ennek a gazdag nemzetiségi és vallási örökségnek a nyomát Erzsébetvároson?
Elsősorban a templomokban találjuk ennek a hihetetlenül gazdag vallási örökségnek a nyomát Erzsébetvároson, hiszen van itt római katolikus, evangélikus, ortodox, görögkatolikus templom, és hát egyértelmű, hogy ott van az örmény főtemplom, ami a legnagyobb temploma a településnek. De nagyon fontos nyomát őrzik a temetők is a vallási és nemzetiségi örökségnek. Érdekes élmény volt számomra, mint említettem, a 2007-es temető feltárás. Ekkor mesélték el nekem, én nem is tudtam, hogy Erzsébetvároson 6 temető van a katolikusoknak, a cigányoknak, ortodoxoknak, reformátusoknak, és hát a zsidók hitközségnek is. Én ekkor az örmény temető feltárására fokuszáltam, de meglátogattam az erzsébetvárosi zsidó temetőt is, és hát csodálatos fekete márvány, igencsak gazdag sírkövet találtam a zsidó temetőben is. Nagyjából ugyanabból a kőfaragó műhelyből származtak a zsidó temetőben a sírkövek, mint az örmény temetőben található sírkövek, és hát nagyon fontos az, hogy itt mindenki a saját anyanyelvén, tehát zsidó sírköveket láthatunk, és így olvashatjuk a neveket már, aki tud, ismeri a nyelvet. Tehát akkori kutatásaim alapján ezt a két temetőt látogattam meg. Természetesen a város többi műemléktemploma is fontos, meglátogatható, bejárható, de hát a legfontosabb az ugye az örmény katolikus főtemplom, a római katolikus templom, az evangélikus templom, amit hát ajánlott megtekinteni egy erzsébetvárosi körút során.
Milyen fontos épületek őrzik ezt a gazdag örökséget, amit érdemes még megemlíteni azért, hogy az, aki esetleg a településre ellátogat, megtekintse őket?
Nagyon fontos lenne végigjárni ezt a települést. Én azt ajánlom, hogy a főtérről induljunk egy erzsébetvárosi körsétán, hogy a Kükülő felé haladva az a főút felé, ami Segesvárt meggyessel köti össze. Nagyon fontos a római katolikus, de korábban örmény katolikus plébánia épülete. Mára már lakatlan, egy csodálatos barokk stílusban épült épület. Az utolsó itt lakó örmény plébános Diárián Árménák Ferenc volt, akit 1990. március 27-én, tehát pontosan 30 évvel ezelőtt meggyilkoltak. Külön figyelmet érdemel Erzsébetvároson a mehitarista szerzetesrend barokk temploma, ami egy kicsit fennebb van a római katolikus plébániától. Ezt a templomot Szent Péter és Pál tiszteletére építették 1753-tól kezdve, és hát fontos az, hogy a mehitarista szerzeteseknek, ugye ők örmény szerzetesek voltak, egy rendházuk is volt, iskolájuk is volt, ez ma a főtéren helyezkedik el. Örmény felirat is látható ezen az épületen, azt olvassuk, hogy magyar fordításban ne nekünk, uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget. Aki Erzsébetvárosra megy, mindenképpen nézze meg ezt a főtér alsó sarkában található üzletet, le lehet fényképezni, az ott dolgozók mindig szívesen kijönnek, hogy fényképeztessék magukat a turistákkal, de ez azért fontos, mert itt örmény felirat található, úgymond köztéren, Erdélyben. Nagyon fontos a szerzetes rendháziskola templomok mellett a gimnázium épülete, amit 1843-ban nyitottak meg két grammatikai, egy szónoklattani és egy költészeti osztállyal. Ezt az iskolát egy Londonban élő gyöngy és selyemkereskedő lovag adományából építették. Ez nagyon érdekes, mert elárulja az erzsébetvárosiak kapcsolat rendszerét. A településen nagyon fontos még az egykori laktanya, amit 1840-ben kellett felépítsen az az örmény közösség, amely nem katonáskodott, de viszont kötelezték arra, hogy egy laktanyát építsen. Ez most is látható, az Eminescu utca 54 szám alatt egy egészségügyi központ található az egykori laktanya épületében. A főtérről a vasútállomás felé vezető úton emelkedik az 1896-ban felépített igazságügyi palota. Itt székelt egy időben Nagy és Kisküküllő vármegye törvényszéke. Az épület udvarán volt a fegyház is. Egy nagyon kedves városi legenda köthető ehhez az épülethez. Ha valaki madártávlatból megnézi Erzsébetvárost és ráfókuszál erre az épületre, akkor egy nagy M és egy nagy T alakú két épületrészből álló együttest lát. Hát az MT kire utalhat, kire másra, mint Mária Teréziára, tehát aki kiváltságokkal látta el az örményeket, és hát a tulajdonképpen bíróság épülete az M betű, M alakban épült, míg a fegyház, ami mellette helyezkedik el, hát egy T betű formája szerint épült. Tehát ezek nagyon apró kis jelei annak, hogy az örmények hogyan kedveskedtek, hogyan hálálták meg az egykori császárnő kegyeit, adományait. Ami viszont nem látható ma Erzsébetvároson, mert lebontották, de mindenképpen elmondom, az nem más, mint a bevásárló központ, az úgynevezett szupermarket, amit ugye most persze mindenki nyithat, és mindenki vegyes kereskedéssel foglalkozhat, de abban az időben ez nem volt egyértelmű. A kérdés az, hogy miért építették ezt a bevásárló központot. Említettem ugye, hogy Mária Terézia idején az örmények rendezték a település arculatát, létrehozva, építve házakat, utcákat, és ez egy óriási terhet rótt a kis örmény közösségre. Ezért a házépítéssel és a létfenntartással ellehetetlenített kereskedőknek a város 1759-ben egy áruházat épített. A Pláza üzletházban, időzőjelbe téve, a kereskedők kis helyiségeket bérelhettek. Tehát nem kellett sátrakat felállítani, nem kellett időt elpazarolni azzal, hogy az ember kialakítsa az eladásra alkalmas felületet. Megvolt ez az épület, és itt lehetett bérelni, mondhatni, felületeket az árucikkek elhelyezésére. Most a lábas áruház, hiszen egy lábas ház volt, nem látható Erzsébetvároson, viszont képeken, régi képeslapokon, képeken még látható, a kommunizmus idején bontották le ezt is.
Percekkel ezelőtt említette az utolsó örmény plebános esetét, akit sajnálatos módon meggyilkoltak. Ez az esemény is az erdélyi örökség része.
Igen, és nem csak az erdélyi örökség része, hanem a világegyház öröksége is. Ugyanis a plébános történet az erdélyi kommunizmus és a rendszerváltás egyik szomorú esetét tárja elénk, amire csak ezelőtt néhány évvel derült fény. Tehát Diárián Árménák Ferenc atyáról van szó, aki 1965-től 1990. március 27-ig szolgálta az örmény közösséget, amikor is meggyilkolták. A plébános Medzsidián született 1913. április 1-én, majd a konstantinápolyi francia iskolában tanult. 9 évig a római örmény kollégium diákja volt, és 1935-ben szentelték pappá, és ekkor a frissen megalapított romániai örmény katolikus ordináriátus szolgálatába került, mint örmény katolikus pap. 1937-ig Szamosújváron volt segédlelkész, majd 37 és 40 között a bukaresti örmény misszióban kisegítő lelkész volt, és 47-ig Konstancán volt örmény katolikus lelkész. 10 éven keresztül a bukaresti francia templomnál szolgált, 1957-ben tartóztatták le, és 64-ig ült a kommunista börtönökben. Kiszabadulását követően visszavonult Erzsébetvárosra. Most 1990. március 27-én a rendszerváltás mámorában éjjel rablók támadták meg, mert azt gondolták, hogy sok pénzt rejteget. A kegyetlen kínzások következtében elhunyt, és a városi legenda szerint temetését a főtéri kávézó teraszáról nézték végig gyilkosai, egészen addig, amíg ezt a néhány szemét elfogta a rendőrség. A plébános az erzsébetvárosi örmény katolikus temetőben nyugszik. Most a történetnek van azonban egy nagyon érdekes része is. Rómában 2003-ban az örmény kollégiumban Gregorio Petrovic örmény történész adta át nekem az atya olasz nyelvű jelentését, amit 1980. november 15-én állított össze a Vatikán számára, beszámolva pontos letartóztatásáról, kínzásairól, a kommunista pribékek módszereiről és a romániai örmények helyzetéről. Ebből a jelentésből idéznék most a kedves hallgatóknak, hiszen erről még senki nem hallott mondhatni így Erdélyben, csak az örmény újságot olvasók hallhatták, ismerhetik ezt a történetet. Idézem az atya vatikáni jelentését. 1957-ben Bukarestben tartóztattak le. Amikor a Szentkereszt francia templomban szolgáltam, egy Francesco van der Jonkeit nevű belga és egy francia pappal mindketten lazaristák voltak. Tekintettel a püspökök bebörtönzése miatti zavaros romániai helyzetre, Monsignor O'Hara nuncius kivételes hatalommal ruházott fel mindenhez, ami a híveink lelki szolgálatában állt. Velünk volt egy román görög-katolikus pap is, Gica Vladimir, akit 1953-ban egy bukaresti utcán tartóztattak le, miközben betegeket látogatott. Néhány évvel később egy csomagban elküldték ruháit, egyértelmű jeleként annak, hogy a fogságban elhalálozott. Korunk atyát 1948-ban missziós buzgósága miatt kitoloncolták, van der Jonkeit atyát és engem 1957. februárjában tartóztattak le. A letartóztatásunk a következő módon történt. Este 8 órakor, miután bezártam a templomot, hazatértünk. Miközben nyitott ablakkal rendet csináltam a házban, hogy később pihenőre térjek, láttam, ahogy egy szekus revolverrel a kezében felmászik az ablakhoz, miközben ordít, hogy megijesszen. További bajtársai körbevették a házat, és pokoli zajt csaptak. A szekus, aki közben előttem állt, rám ordított, hogy miért nem nyitottam ajtót. Nyugodtan válaszoltam, hogy kellett volna kopogtasson, akkor kinyitottam volna az ajtót. Amikor kinyitottam az ajtót, egy forrófejű banda tört be a házba, ordítozva és fenyegetve 3 órán át kutattak a házban. Mivel munkatársam eddig az óráig nem ért haza, megértettem, hogy őt az utcán tartóztatták le. Ekkor fekete szemüveget tettek a szememre, és egy autóval a börtönbe vittek, másnap reggel pedig a belügyminisztérium pincébe kerültem. Ott maradtam 9 hónapig, napi 8 órás vallatásnak kitéve, sok más püspökkel, pappal és hívővel együtt. A cellámból morzé jelekkel vettem fel a kapcsolatot a szomszédos cellalakókkal, ahol sok ismerős és számomra ismeretlen fogvatartott élt. Megtudtam, hogy egy román püspök számos pap és román hívő fölötti ítélkezésre készülnek. A börtönétel nagyon gyenge volt, emiatt megbetegedtem. Emlékszem, hogy egy napon egy cementpadlójú, többé-kevésbé kerek és nagyon koszos cellába helyeztek, ahol sok veszélytelen kis kígyó is mászkált. Hirtelen nagy zajjal kicsapódott a vasajtó, és megjelent egy tiszt, mellette egy-egy erős katonával. A tiszt a következő szavakkal fordult hozzám. Neked ortodoxnak kell lenni. Amire én ezt válaszoltam, én ortodox, az soha. Ekkor megvertek, és ájultan összeestem. Amikor felócsuttam és kinyitottam a szemeimet, arccal a padlón találtam magam egy vértócsak közepén. Kinyílt az ajtó, és a börtönőr ordítozva megkérdezte, te meg mit csinálsz itt? Válaszoltam neki, hogy láthatja, milyen állapotban vagyok. Akkor hozott egy felmosóvedret, és megparancsolta, hogy takarítsak fel, amit azonnal megtettem, és ezután visszakísért cellámba. Egy másik nap a börtönigazgató irodájába vittek, ahol katonák vettek körül. A falon különféle vasból készült kínzóeszközök voltak felakasztva. A parancsnok azt mondta, hogy jól nézzem meg ezeket az eszközöket, majd megkérdezte, hogy félek-e. Amire én azt válaszoltam, hogy lelkismeretem szerint semmilyen rosszat nem tettem, miért kellene tehát félnem. Akkor visszakísértek a cellámba. Egy másik alkalommal a kihallgatás alatt megvertek és elájultam. Amikor felébredtem, ismét egy vértócsa közepén találtam magam, és egy orvos injekciót adott nekem, miközben a kihallgatást vezető tiszt kényszerített, hogy álljak fel, hogy folytassa a kihallgatást, amit ahogy tudtam, megtettem. 9 hónappal később, október 23-ára tűzték ki a tárgyalásunkat. Egy nagy teremben most találkoztam először kollégáimmal, Florescu román püspökkel, 6 pappal és 7 hívővel, összesen 16 emberrel. Az ítéletet előreláthatóan eltervelték, és megadták az utolsó szójogát. Emlékszem, hogy a következőket mondtam, tudom, hogy a letartóztatásom oka katolikus hitem, részemről pedig azt kívánom, hogy egész Románia területén és minden családnak hirdessék ezt a tanítást, hogy mindenki megismeri az igazságot és a Jóistent. Ezen a ponton a bíró beleordított a beszédembe, és intett, hogy üljek le. Többségünket 15 év börtönre ítéltek, ebből letöltöttünk 7 évet és 6 hónapot, amikor az ENSZ segítségével 1964. július 31-én elengedtek. Jelenleg az örmény katolikus közösség, melynek központja Erdélyben van, a következőképpen néz ki. Szamosújváron 2 templom van, kb. 200 hívővel, Erzsébetvároson 1 templom, kb. 20 hívővel, Szépvízvárosában 1 templom és 3 család él, Gyergyószentmiklós városában 1 templom és kb. 300 hívő, és 1 kápolna van Bukarestben. A többiek, akik 5000 körül lehetnek, nagyon szétszólva élnek. Elmondható, hogy az örmény katolikusok őrzik hitüket és látogatják a katolikus templomokat, amelyeket magyar papok adminisztrálnak. Erkölcsi szempontból hűen őrzik a családi köteléket. Mindegyikük régóta elveszítette ősei nyelvét és örmény nemzeti érzését. Az idegen környezetbe illeszkedve csak néhányan emlékeznek örmény származásukra és vallják azt. Az örmény ritus helyett, amit nem ismernek, jobban szeretik a magyar nyelvű latin ritust. A dolgok jelen állása szerint azt hiszem, hogy az erdélyi örmény katolikusok helyzete immár egy lezárt történet, és lehetetlen visszafordítani a dolgokat. Én magam imádom az örmény ritust, és végtelen szomorúsággal tölt el a fent leírt helyzet. A környezetemben mostanra már missziós papnak tartom magam, megpróbálva jót tenni minden jó akaratú léleknek. Róma, 1980. november 15-e. Tehát eddig tart az atya jelentése. Kicsit pessimista vége van, mert úgy látta, hogy az örmény katolikus életnek nincs jövője Erdélyben, nem láthatta azt, hogy mi történik 90 után. Hál' Istennek most is élnek örmény katolikusok, templomaink vannak, őrizzük hitünket, családi hagyományainkat, és reméljük, hogy jövője is lesz ennek a közösségnek. Tény az, hogy az örmény atya élete tragikus véget ért, jobb sorsot érdemelt volna, jó lett volna, ha megéri ennek az örmény katolikus egyházi, világi, civil tavasznak a kezdetét.
Erdély igazi arcát több nép és több közösség határozta meg. Tudjuk, hogy az erdélyi és erzsébetvárosi örményeknek kiterjedt kapcsolatrendszerük volt. Sikerült-e ezt valamilyen formában hasznosítani Erdély egésze számára? És ha igen, akkor ez miként történt meg Erzsébetváros vonatkozásában?
Valóban az örmény közösség egy folyamatos mozgásban, átalakulásban volt az idők folyamán, elsősorban ugye a kereskedésük miatt, de úgy érzem, hogy van néhány pont, amit ki kell emelni az, hogy jobban megértsük ennek a közösségnek az erdélyi társadalomba való beilleszkedését, és azt is, hogy hogyan alakította ez a közösség az erdélyi társadalom életét, sőt, épített örökségét is. Elsősorban az egyházi kapcsolatokat emelném ki. Fontos volt Erzsébetváros esetében a mehitarista szerzetesrend megjelenése, amit ugye az 1700-as évek elején alapítottak, és 1720-ban érkeztek ide örmény mehitarista szerzetesek azért, hogy a nem biztos alapokon álló örmény katolikus uniót is segítsék. Nagyon fontos volt az, hogy itt rendházat építettek, templom építésébe is kezdtek, de amint már említettem, Ákonc kövér István mehitaista szerzetesnek köszönhetően érkezett Erdélybe Rafael Sándor gyöngykereskedő lovagnak az az adománya, amiből felépítették a gimnáziumot, és ez ma is látható Erzsébet városon. Szintén Ákonc kövér Istvánnak, aki egyébként egy gyergyószentmiklósi születésű örmény volt, a híres gyergyószentmiklósi kövér család sarja, ő Velencén élt, ő volt a mehitaista szerzetesrend első főapát érseke. Neki köszönhető az, hogy megmenekült Szent Lázár szigetén az örmény kolostor Napóleon császár pusztításai elől, hiszen ugye Napóleon a szerzetesrendeket megszüntette, és hát egyetlen kivétel mondhatni azt az örmény szerzetesi közösség volt Szent Lázár szigetén. Tehát Ákonc kövér István volt a tárgyaló ugye Napóleonnal, és hát annyira meggyőzte Napóleont, hogy a Szent Lázár szigeti örmény kolostort örmény tudományos akadémiának ismerték el, és ilyen minőségben működik ma is. Tehát ilyen szempontból is érdekes, hogy egy erdélyi ember hihetetlen jelentőséggel bír a világ örménység, és hát azt lehet mondani a világ örökség megmentésében is. A mehitaristákhoz kötődik még egy másik nagyon fontos kapcsolatrendszer. Ugye a 19. század közepére egyre kevesebben beszélték az örmény nyelvet. Most a mehitaristák ezen úgy próbáltak változtatni, hogy a különböző erdélyi településekről olyan 5-10 éves gyermekeket vittek a jelentős mehitarista iskolákba, elsősorban Bécsbe vagy Velencébe, ahol kitanítatták ezeket a gyermekeket, és így próbálták visszaküldenve őket erősíteni az örmény közösséget, életben tartani a nyelvtudást is. Nagyon fontos személy ebben a vonatkozásban Zakariás Péter bácsi, aki néhány évvel ezelőtt hunyt el. Ő volt az utolsó erdélyi ember, aki örményül tanult, és hát ő így módon Bécsben tanulta meg a mehitaristákon keresztül az örmény nyelvet. Tehát ez az első fontos szempont, amit kiemelnék. A másik nagyon fontos, hát azt lehet mondani, hogy kutatás eredménye Kálmán Attila történésznek köszönhető, aki az erzsébetvárosi örmény közösség kapcsolatrendszerét kutatta, és megtalált egy székelybői utalást. Székelybő Marosvásárhelytől néhány kilométerre helyezkedik el, egy kis katolikus temploma is van a közösségnek. Most az erzsébetvárosi örmények és Székelybő katolikus közösségének kapcsolatára utaló jelek a 18. századig nyúlnak vissza. Maros megye rekatolizációja, a katolikus megújulás a marosvásárhelyi jezsuitáknak köszönhető a 18. században. Sikerüket jelző, hogy 1767-ben a székelybői templom a katolikusok tulajdonába került, és hát a templomot fel kellett szerelni különféle tárgyakkal, és hát ekkor az erzsébetvárosi örmény kereskedők két kazulát, tehát miseruhának a felső darabját, stólát, valamint kis törlőkendőket ajándékoztak a templomnak, tehát erről van írott forrásunk. Egy másik jelentős része az erzsébetvárosi örmény egyház történetének az örmény katolikus körmeneti orgonához köthető. Érdekes nyomra bukkantunk ezelőtt egy évvel ezzel kapcsolatban is. Ez a kis orgona egy barokk hangszerritkaság, 1752-ben készült, és a körmeneteken használták, a körmenet során vitték körbe, és ezen játszott a kántor. Most 1914-ben ezt az orgonát megvásárolta az Erdélyi Múzeum Egyesület, és az eme gyűjteményébe került. A háborúk után sem tűnt el, ma a kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeumban található. A múlt év novemberében, ha jól emlékszem, felvettem a kapcsolatot az Erdélyi Múzeum Egyesülettel, ahonnan Erich Türk orgonaművészhez irányítottak. Tőle megtudtam azt is, hogy ez a kis erzsébetvárosi 1752-ben készült orgona restaurálva megtalálható Kolozsváron működik is, és hát nagyon kedves volt Erich Türk, ugyanis egy kis ajándékot is adott az erdélyi magyar örmény közösségnek. A német fórum, a kolozsvári német fórum egy CD-t készített, amelyen olyan darabokat is hallhatunk, amelyeket ezen az orgonán mutattak be. Tehát azt lehet mondani, hogy számos ponton kapcsolódik az erzsébetvárosi örmény örökség Erdélyhez, és mi annak örvendünk, hogy számos érdekes történetet, kapcsolódási pontot sikerült nem csak a régmúltban megtalálni, hanem a jelenben is több mindenre fény kerül, és azt lehet mondani, hogy megéri ezt kutatni, mert valóban Erdély örökségét gazdagítja ez a kis létszámú, de mondhatni azt jelentős közösség.
Elnök úr, köszönjük ezt a tartalmas beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örvendek, hogy ilyen mélyrehatóan megismerhettük ennek a kis erzsébetvárosi örmény közösségnek a történetét. Mindannyiuknak áldott hétvégét, jó rádiózást kívánok a továbbiakban is.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért ma a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában összebont külön kiadásába. Az elmúlt órában dr. Puskás Attilát, az Erdély Magyar Örmények Szövetsége elnökét és az említett műsorok szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.